Folytatjuk az Egy életem műsorát, Babik Editet halljátok, és mai vendégem Dobos Ibolya, akivel a régi idők, a 18-19-20. Századi szalonéletről beszélgettünk, és arról, hogy a múltat megidézve napjainkban ő is rendszeresen tart saját otthonában kulturális szalonesteket. Viktória szavaiból kiderült, hogy számára nagyon fontos az utánpótlás, nevelése, és nagyon fontos az őszintesség.
Onnan lesz valaki igazából hiteles, hogyha őszintén játszik, vagy beszél, vagy mond, tehát az átjön, amikor valaki például nem volt elég ideje felkészülni, és nem azért, mert most mellé üt mondjuk egy zongora hangot, hanem nem jön át. Tehát, hogy az ember beül egy koncertre, akkor nagyon érdekes, én nagyon-nagyon szoktam figyelni, ugye, mint fiam kezdő zongoraművész volt, és én nagyon-nagyon figyeltem, hogy mikor van csend. Mert amikor csend van, akkor az mindenkinél átmegy az a zene, és az akkor egy nagyon-nagyon őszinte pillanat. Tehát úgy a zenész, mint a közönség befogadó részéről. Tehát ennyit az őszinteségről. Az utánpótlás, na ez egy nagyon érdekes kérdés, ez nekem is szem előtt van, de Viktória beszélt a gyerekeiről. Carmen, az operaénekes lánya, ő tavaly fellépett nálunk egyébként, és egy berlini fesztiválról jött át, hogy édesanyjával közösen adjon nálunk egy koncertet, és fergeteges sikere volt. Az ember azt várta volna, hogy egy nagyon szép, tehetséges hang, de nyilvánvaló, hogy nem az az érett hang, mint ami Viktóriától jön, és nem. Tehát Carmen fantasztikus, úgyhogy levelezünk Facebookon, és nagyon várom, hogy újra megjelenjen majd nálunk, tehát csoda. Tehát az utánpótlások, amiről Viki beszélt, ez egy nagyon fontos dolog. És igazából, amikor ez a szalon elindult, és akkor itt visszakanyarodok az első kérdésedhez, szempont volt, hogy jól érezzék magukat az emberek, hogy valami nagyon-nagyon értékeset mutassunk nekik, illetve a fiatal olyan művészeket, akik már járják a világot, tehát versenyeket, nemzetközi nagy versenyeket nyernek, azokat ismerjük meg, mert hogy a legnehezebb igazából a művész pályán az, hogy valakit megismerjenek. És hát ebben nem titkoltan a fiamnak a baráti, zeneakadémiai baráti társasága beletartozott, mert hogy készültek a versenyekre, tényleg mentek Párizsba, New Yorkba, körbe a világba, Japánba, mindenhova, és igazából nem volt nekik meg az a lehetőség, hogy az egész versenyanyagukat koncertszerűen leadják, már pedig
közönség előtt.
Közönség előtt. Ez egy nagyon fontos, tehát az, hogy tanárnak magának egymásnak lejátszák, nem ugyanaz. A mai napig, pedig hát most már azért a fiam járja a világot, és túl van nagyon-nagyon sok koncerten, még a mai napig jól esik neki, hogyha el tudja mások előtt azokat a koncerteket játszom, amit mondjuk először játszik. Na és ebből a célból született meg igazából, tehát hogy az utánpótlásnak segítsünk a fiatal tehetségeknek. Ma már elvétve tudom meghívni, és borzasztóan örül mindenki, hogyha mondjuk egy Razvalja Eva Anasztázia, vagy egy Környei Miklós, vagy Paloltai János fellép nálunk, és akkor nehogy megsértődjenek a többiek, hogyha Nyári Laci, tehát hogyha nem mondom a nevüket, mert gyakorlatilag ez a korosztály, akik junior prima díjat kaptak, tehát tényleg a korosztály leges legjobbjai, azok mind megfordultak a mi szalonunkba.
Azért, amikor belevágja az ember egy ilyen otthoni rendezvénybe, még egy családi eseményt is nehéz megszervezni, de amikor 50-60-70 embert fogad valaki az otthonába, azért arra fel kell készülni, és most nézzük egy picit a gyakorlatias oldalát. Oda kell 50-60-70 szék, kell valami, amivel megkínáljuk, kell az a hangulat, kell az a millió, és azt kell, hogy mondja, amikor beléptem az otthonodba, egyből azt éreztem, hogy otthon vagyok. Ha most én azt gondoltam volna, hogy oda menjek a szekrényhez, és levegyek egy poharat magamnak, ezt úgy megtehettem volna, mert teljesen kötetlenül mindenki szabadon egymás segítve, támogatva közlekedett, és érdekes is volt ezt megélni. Jó volt megélni. Szóval hogyan készülsz? Honnan van ennyi széked? Most csak egy ilyen kis...
A legtöbben 84-en voltak a koncerten. Hát akkor gyakorlatilag a lépcsőkön és mindenhol, tehát a konyhai székeken, zsámolyokon, párnákon mindenhol ültek. Akkor nagyon-nagyon tele voltunk. Székeket, hát viszonylag nagy a lakásunk, tehát sok székünk is van, de azért én időről időre nézem az antikvitásokat, és hogyha ilyen jobbféle székeket találok nagyon-nagyon olcsón, akkor én azt úgy beszoktam szerezni, és akkor azok ugye el vannak téve, deponálva vannak, remélve, hogy egyszer lent az alaksorba tudok egy még nagyobb szalont csinálni, és akkor nem kell a székeket pakolni, mert azért ez egy fárasztó dolog. Igen, ezt érezted, ezt sokan mondják, hogy amikor belépnek, akkor mindenki úgy érzi magát, hogy otthon van. Azért azt el kell mondanom, hogy a szalonnak a közönsége az úgy indult, Kelembölgybe indítottuk, és baráti körrel. És ahogy szélesedett, én mindig azt kértem, hogy elhozhatod a barátod, de két ember kell, hogy valakit beprotezsáljon hozzánk, mert hisz te láttad, hogy a lakásunkban én semmit nem tettem el, tehát minden úgy van, ahogy, és tényleg a legnagyobb szeretettel fogadok mindenkit, és valószínűleg ezt érzik. Az, hogy ott látod a süteményeket, meg az innivalókat, az pedig egy fantasztikus dolog, mert nálunk nincs belépő természetesen, tehát nálunk ingyen hallgatják, vagy jönnek ezekre a rendezvényekre, viszont mindenki süt valamit, vagy hoz egy finom üvegbort, az ki van adva, hogy nem lehet vásárolt sütemény. Tehát, hogy ott benne kell lenni abban, hogyha valaki hoz, nem kell természetesen, mert nem mindenkinek van ideje, meg is kukulnánk, hogyha ennyi jönne, de hogy a szeretete benne legyen, hogy azt ő csinálta.
Nem véletlenül kérdezgettem most ennyit a lakásról, az enteriérről, magáról, arról a hangulatról, amit az otthonot sugal, ugyanis Fellegi Melindával is beszélgettem, aki zongorán játszott Vizin Viktória előadása alatt. Melindával a házad kertjében beszélgettünk már az előadás után, úgyhogy kabócák kísérték muzsika szóval a mi beszélgetésünket. Melindával a közönséggel és Viktóriával való kapcsolatáról, arról, hogy ők hogyan készülnek a szalonra, a régi értékek ápolásáról és egy misztikus titokról is beszélgettünk. Melinda kísérte Vizin Viktóriát zongorán, de úgy tudom, ez az ismertség mélyebb és sokkal régebbre nyúlik vissza ennek a gyökere.
Először is egy iskolába jártunk, Kecskeméten a Kodály iskolában, és ő pár évvel fölöttem járt akkor gimnáziumban. Az énekesek régen nem úgy volt, mint most, hogy a szakgimnáziumokban már elkezdenek 14 évesen énekelni, hanem egy érett hangot hall az ember rögtön. Bár Viki ilyen szempontból kivétel volt, mert egy érett női viselkedéssel őrzseként a Kecskeméti Színházban, de akkor azt hiszem 11 vagy 12 éves volt, és hát hihetetlen reveláció volt egyszerűen. Az ő nőisége és gondolkodása és hangja és minden az nekem az kislányként olyan impulzus volt, ami nagyon meghatározó. És aztán az élet így hozta, hogy ő keresett meg engem, hogy Ibolyánál a szalomban énekeljünk pár évvel ezelőtt, és ezt most már ismételjük azt hiszem negyedszer vagy ötödször. Idén kétszer is tudtunk együtt muzsikálni, mert szerencsére sokszor hazajön. Hát egyszer biztos Amerikából, de van, amikor kétszer is egy évben. És mindig új műsort eszel ki, és azt hiszem, hogy ilyen személyes még talán soha nem volt kettőnk között, mint ez a mai este.
Mi volt ennek a titka?
Mind a ketten írunk is, és az az igazi női írás, ami lehet, hogy hátborzongató is tud lenni, hogy annyira közel jön valakinek a személyisége, de itt ezt meg lehet tenni, és attól is ilyen, hogy a közönség soraiban, akik ülnek, mert szinte olyan, mintha ismerném őket, pedig csak pár szót beszélünk a koncert után, de egy közönségnek a lélegzetvétele, vagy éppen lélegzet visszafolytása is inspirálja az előadót, és itt ezt ebben a személyes térben gyönyörűen meg lehet tenni.
Hogy szoktál érkezni ide a szalomba, és hogyan távozol?
Először is, ami talán ilyen műhelytitok, de hogy mi igazából ezért nem tudunk próbálni, csak aznap, amikor ide érkezünk. És mind a ketten külön felkészülünk. Ez a fajta irodalom számomra azért új, mert nagyon ritka a mezzoszoprán és az alt hangfaj, az sokkal ritkább, mint mondjuk a szoprán, és bár én énekeseket kísérek rendszeresen, de ezzel ritkán van alkalmam találkozni. És ez egy másfajta szereptípus. Tehát ezek az áriák vagy dalok, amik erre a hangfajra íródnak, azok ilyen nagyon, nagyon mély, nagyon bölcs, nagyon drámai sok esetben. És ez szerintem Vikiben is megvan, meg bennem is, de hogy összejövünk, és van rá egy ilyen körülbelül egy órácskánk, amikor végigmegyünk a műsoron. Tehát ő ma már ezt másodszor énekelte el. Tegnap este megmondta, hogy az én írásaim közül mit szeretne felolvasni, de nem hallottam, hogy mondja el. Ettől a kapcsolódástól lett szerintem még intenzívebb, mert bizony néha nehéz volt elkezdenem zongorázni azután, hogy hallottam, hogy mondja azt, amit én írtam. A saját írásaimban is nagyon-nagyon próbálok egy ilyen régi, már letűntnek mondható világot megidézni. Tehát a szavaimban is figyelek rá, hogy egyfajta eklektika van benne, tehát a szóhasználatomban lehet, hogy modern a forma, de én egy nagyon klasszikus vagy romantikus vagy, tehát egy régebbi század megjelenik benne, és ez a helyszín, ez erre rendkívül alkalmas. Tehát szerintem én még nem találkoztam ilyen helyjel, és mindig a legnagyobb szeretettel jövök. Az igazi lecsapódása a dolognak az nem is ma fog történni, hanem én ezen nyilván még kicsit dödörögni fogok, és nagyon várom a következőt mindig.
Keresed ezt magadban, hogy miért nyúlsz ezekhez az értékekhez?
Most egy egészen spirituális dolgot fogok válaszolni, ami a Viki és közöttem, ez is egy kapcsolódás, ilyen bossziknak szoktuk egymást és magunkat hívni. Én nem régóta egy olyan házba költöztem, egy önkormányzati lakásfelújítás kapcsán, ami a dr. Kovács Pálnak a háza volt, és ő ugye író-költő volt, és ha van a helynek szelleme, akkor azt hiszem, hogy azért lehet, hogy ez még önmagában talán nem lenne elég, de Petőfi Sándort ő nagyon-nagyon támogatta mindig, és fiatal költőként, ha Győrben volt Petőfi, akkor abban a házban aludt, ahol most mi lakunk. Az is lehet, hogy esetleg abban a szobában, ahol én most alszom. És az, hogy az életemben történtek tragédiák, amik miatt szerettem volna valahogyan megnyilvánulni, vagy kiírni ezt magamból egyfajta gyászfeldolgozásként, én azt hiszem, hogy a körülmények ebben segítettek, hogy én szerintem azért is írok, mert én ott lakom.
No, hát Melindát hallhattuk, az ő gondolatait, szavait, és egy ilyen szalonnak a lelke, mindig a ház úrnője. Mit kell tudni erről az úrnőről? Mivel foglalkoztál korábban?
Én statikus mérnök voltam, és tulajdonképpen nagyon sok beruházásban vettem részt. Éltem is kint fiatal mérnökkoromban Algériában, tehát onnan vannak az arab-afrikai dolgok. Aztán felkértek munkám révén magyar-afrikai különböző namíbiai, kongói egyesületeknek az elnökségébe, pontosan azért, hogy helyismeret és szakmai műszaki ismereteim vannak.
Mi volt a munkád ezekben az országokban?
Én például Algériában víztározókat terveztem, tehát lent a sivatagban. Nem volt egy egyszerű munka, a vízügyi minisztériumban dolgoztam, mint statikus mérnök, és egy szemnő voltam.
Most a hallgatók nem látnak téged, de egy szőke filigrán hölgyről beszélünk. Lehet, hogy akkor még barna volt, de akkor is egy fiatal hölgy, azért az arab világban kell, hogy vezessen, azért ott gondolom, hogy nem kevés embert.
Nem bizony.
Ez kihívás lehetett neked.
Bizony, nem volt egyszerű az élet. Én sokszor, amikor erről beszélgetek emberekkel, azt mondom, hogy itt kellett megtanulnom az életet, itt kellett megállni a helyemet, hogy nő létemre egy arab országba egyedül, mint az ujjam, és hát tegyük hozzá, hogy közel nem volt, amikor kikerültem, olyan jó a francia nyelvtudásom, mint amilyen kellett volna, hogy legyen, tehát még ez is egyfajta küzdelem volt, de hát nagyon remélem, hogy megálltam a helyem, legalábbis a kinti vízügyi miniszter az egyszer a főnökömmel szemben megvédett, úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy elismerés volt. Igaz, hogy utána rám se nézett többet az arab főnök, de nem piszkált. Tehát innen jönnek ezek a fajta, tehát ami a műszaki életemből van kapcsolat. Aztán én egy kicsit kirándultam még az életbe, amikor a gyerekeimet szültem, akkor én elhagytam ezt a pályát egy majdnem 15 évre, és egy nagy álmomat valósítottam meg. Divattervezéssel foglalkoztam.
Meredekváltás volt ez is.
Meredekváltás, de azért, hogyha valaki a múltat ismeri, akkor nem állt ez tőlem távol, mert én gimnázium végén az iparművészetire jelentkeztem divattervező szakra, csak azt mondták, hogy túl műszaki a rajzom, és menjek inkább építésznek. Viszont az építész az olyan nagyon csajos valami volt, és akkor már úgy látszik, akkor is ilyen okos voltam, és akkor mondtam, hogy hát mégis valami férfiasabb dolgot kéne tanulni, és így mentem tulajdonképpen a mélyépítő szakra, tehát hogy statikával foglalkozzam. Amikor kiruccantam a divat világában, nem meséljem, mert nagyon hosszú történet lenne, de végül is ott is annyira a szenvedély űzött, nem tudom másképp mondani, hogy Magyarország egyik legnagyobb textilcégét raktuk össze a férjemmel, és hát én egy nagyon-nagyon jegyzett divattervező voltam, a Szelavi volt a márka nevünk, és én Angliába, New Yorkba állítottam ki, Bermudákra vitték, Amerikába rendeltek, Angliába, Franciaországba, Máltára, meg jó fene tudja még, hogy hova. Tehát nagyon-nagyon sok helyre kértek a kollekciómból, és hát akkor egy nagyon üdvös divattervező voltam. Aztán, amikor már nagyon elment ilyen iparos, nagyipari dologba az egész, és nem a tervezéssel kellett foglalkoznom, hanem a cégnek a vezetésével, és nagyon-nagyon sok műhelyünk volt, üzemünk, akkor már nem vonzott annyira ez a dolog, mert elvette attól az időmet, amiért az egészet kezdtem.
A kreativitást.
Igen, igen, és ha valakinek én innen a rádió mellől tanácsot adhatnék, akkor azt mondanám, hogy az életbe soha ne úgy válasszon meg egy foglalkozást vagy szakmát, hogy ott mennyit lehet keresni, hanem hogy mit szeret. Mert én mindig azt éreztem, hogy amit én igazán szenvedéllyel csinálok, és abba tényleg maximálisan oda rakom magam, ott én megtaláltam az anyagi számításaimat. És ez egy igen, nagyon fontos dolog, és soha, de soha nem volt szempont, hogy most azzal mennyit keresek. Csináltam méreg drága kollekciókat, amit gyakorlatilag haszon nélkül adtuk el, mint egy reklámot az üzlet tulajdonosoknak. Tehát nem a pénz vonzott, hanem valószínűleg a pénz jött hozzám, mert hogy úgy csináltam, ahogy.
Hallottunk már az arabvilágról, hallottunk a divatvilágáról, és aztán most, amiért mi itt beszélgetünk, az mégiscsak ez a szalonélet, ez a kulturális szalonélet, aminek te a házigazdája vagy. Mit ad neked ez a mindennapokban, Ibolya?
Sok munkát és örömet, megbecsülést. Azt hiszem, hogy nagyon jól látják az emberek azt a munkát, amit én ebbe beleteszek, és mérhetetlen tiszteletet érzek ez iránt. Tehát igenis az emberek érzik, hogy hol van minőség, hol van tisztaság, hol van az igazság, és ezt pontosan így érzékelik. Ezért jönnek. Amikor felvetődött, ugye mindenki mondta, hogy de hát miért nem kérsz pénzt meg? Ezért mondtam, hogy nem erről szól ez a dolog. De én felvetettem a fiatal művész barátoknak, hogy gyerekek, kérjünk mi most belépőt, és egyöntetően azt mondták, nem, mert itt olyan szeretet van, amit nem lehet pénzzel ellensúlyozni, és ők úgy jönnek ide, hogy itt valamit kapnak, és gyakorlatilag ezt pénz nélkül kapják. Mellékesen zárójában megyek, és ilyen jó süteményeket úgy se hoznának akkor.
És minden érték a helyére kerül
és
azonnal.
És minden érték azonnal a helyére kerül, így van.
Dobos Ibolyának nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, és remélem, hogy továbbiakban is ellátogatsz hozzánk.
Örömmel megyek hozzád, és köszönöm, hogy bepillanthattunk a lakásodban tartott szalon életébe, és hogy megismerhettük a 21. századi találkozások, társas kapcsolatok és művészetek ápolásának az egyik ilyen intim, sajátos módját. Sok örömteli szalont kívánok neked, és sok vendéget.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, veletek egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozom. Babik Editet és az Egy életemet hallottátok. Sziasztok!